Amikor most a bűnök és vétkek egész tömege, szörnyképek tengereként elvonult Jézus lelke előtt, és ő mindezekért fölajánlotta magát engesztelő áldozatul, és magára kért minden büntetést és kint, a sátán, mint annak idején a pusztában, végtelen kísértéseket hozott rá, sőt, egy sor adósságot hozott föl a tisztaságos üdvözítő ellen. Mondta, hogyan? Te mindezt magadra akarod vállalni, és közben magad sem vagy tiszta? Nézd csak, itt is, meg itt is. És mindenféle kitalált adós levelet nyitott föl, és tárt pokoli szemtelenséggel Jézus szeme elé. Neki rótta föl tanítványai minden hibáját, minden botránkozásukat, minden eltévejedést és rendetlenséget, melyeket ő maga az ősi szokásoktól eltérve a világba hozott. A sátán úgy járt el, mint a legkényesebb és legravaszabb farizeus, felelőssé tette Heródes gyermekgyilkosságáért, szülei egyiptomi nélkülözéseiért és veszedelmeiért, azért, hogy keresztelő Jánost nem mentette meg a haláltól, sok család felbomlásáért, elvetemült emberek pártoskodásáért, a meg nem gyógyított betegekért, a gergezénusok megkárosításáért, mert jóvá hagyta, hogy a megszállottak felforgassák préselő kádjukat és a tóba veszett gondáért. Szemére hányta Mária Magdolna vétkeit, hogy nem akadályozta meg a visszaesését. Családja elhanyagolását és idegen javak eltékozlását. Röviden, mindent, amit a kísértő egy átlagembernek, aki felső jóváhagyás nélkül ilyen tetteket hajtott végre, a halála előtt szemére vethet, azt most a sátán Jézus szomorkodó lelke elé hozta, hogy megrémítse. Előle ugyanis el volt rejtve, hogy Jézus az Isten fia, és úgy kísértette meg, mint egy felfoghatatlanul igaz embert. Igen, isteni üdvözítőnk olyan mértékben átadta magát szent emberségének, hogy azt a kísértést is magához engedte, amely a szent embereket haláluk órájában jótetteik értékére vonatkozóan megtámadhat. Ezt azért engedte meg, hogy a szenvedést megizleltető kelyhet egészen kiígya azáltal, hogy a kísértő, aki előtt istensége rejtve volt, Isten kegyelmének és az ő jótékonyságának minden jótettét, mint rendezetlen adósságot állítja eléje. Kísértő a szemére hányta, hogy ő akar mások helyet törleszteni, miközben teljesen érdemtelen. Hogyan is nyújthatna ő elégtételt Istennek a kegyelmekért néhány úgynevezett jó cselekedettel? Jézus istensége ezt azért engedte meg, hogy a gonosz ellenség az ő emberségét úgy kísértse, ahogyan azt az embert kísértheti, aki jótetteinek más értéket tulajdonít, mint amit jótettei, a mi urunk és üdvözítőnk megváltó halálának érdemeivel való egyesítésből nyerhetnek. A kísértő ezért szeretetének minden tettét értéktelennek és Isten elleni véteknek állította be. Minden jó tettét adós levélen mutatta, és mondta, ezért is, meg ezért is, meg ezért is felelős vagy. Végül kigöngyölt még egy adós levelet Jézus elé, mely szerint Mária Magdolna magdalumi birtokának árát megkapta Lázártól, és elköltötte. És mondta neki, hogyan tékozolhattad el az idegen tulajdont, és károsítottad meg a családot? Én láttam mindannak bemutatását, aminek engesztelésére az Úr fölajánlotta magát, és átéreztem a vádaskodások terhét, melyeket a kísértő hozott eléje. Mert a világ bűneinek képeiben, melyeket az üdvözítő magára vett, sok saját bűnömet is láttam, és a kísértések örvényéből egy sugár engem is elért, és benne mulasztásaim és cselekedeteim fogyatékosságai szorongatóan mutatkoztak meg. De e részesedés közben én mindig mennyei vőlegényemre tekintettem, vele együtt püszködtem és imádkoztam, és vele együtt fordultam a vigasztaló angyalokhoz. Jaj, az Úr, mint egy féreg, vonaglott szomorúsága és szorongatása terhe alatt. Miközben a tisztaságos megváltót ezek a vádak érték, a legnagyobb erőfeszítéssel kellett visszafognom magam, annyira haragudtam a sátánra. Mikor azonban a Magdolna birtoka árának eltékozlásáról szóló adóslevelet hozta elő, már nem tudtam magamat fékezni, és nekirontottam. Hogyan róhatja fel adósságul Magdolna magdalomi birtokának árát Jézusnak? Ugyanis ő maga látta, hogy az Úr azzal az összeggel, melyet Lázár irgalmassága jeleként adott neki, 27 szegény adósság miatt bebörtönzött, segítség nélküli embert váltott ki a tircai börtönből. Jézus eleinte nyugodtan, térdelve imádkozott. Később azonban a bűnök szörnyűségének sokaságától és az emberek Isten iránti hálátlanságától megrendült lelke, és olyan felörlő és szívszorongó szomorúság fogta el, hogy reszketve és remegve kérte, Abba, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. Atyám, neked minden lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Azután összeszedte magát és mondta, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Az ő akarata és az Atya akarata egy volt. És mégis, az emberi gyöngeségnek átadva magát, megremegett a halál előtt. Láttam, hogy a barlang körülötte tele van rémisztő alakokkal. Láttam, hogy minden bűn, minden gonoszság, minden rosszaság, minden kín, minden hálátlanság szorongatása, a halálfélelem, valamint emberségének borzadása az engesztelő kínok nagyságától ijesztő rémképekben veszi körül, és támad rá. Ide-oda hajlongott, és a kezét tördelte. A félelemtől elborította a veríték, remegett és reszketett. Fölállt, a térdei remegtek, alig tudták hordani. Szinte felismerhetetlenségig elváltozott, ajkai fehérek voltak, haja égnek állt. 10:30 körül járt az idő, amikor elindult, bukdácsolt, többször elesett, a teste verítékben fürdött, és így szinte vánszorogva indult a három tanítványhoz. A barlangból balkész felé jött föl, és egy teraszra ért, ahol egymás mellett a karjukra támaszkodva és egymás keblére dőlve aludtak a fáradtságtól, aggódástól és kísértésektől szorongatott tanítványok. Jézus részben úgy jött, mint akit a szorongatás és a rémület a barátaihoz űz, részben, mint a jó pásztor, aki maga nagyon fél, de utána néz a nyájának, amely veszélyben van. Ő ugyanis tudta, hogy tanítványai is félelemben és kísértésben vannak. Én azonban láttam, hogy a rémisztő alakok ezen a rövid úton is körülveszik Jézust. Amikor alva találta őket, a kezét tördelte, és a szomorúságtól és kimerültségtől rájuk borult, és mondta, Simon, te alszol! Erre ők fölriadtak, és fölsegítették őt. Ő pedig elhagyatottságában mondta, tehát egy órát sem tudtatok virrasztani velem. És amikor ilyen elesetnek, sápatnak, verítékben uszónak, reszketőnek látták, és halk hangját hallották, nem tudták, mire gondoljanak. És ha az általuk jól ismert fény körül nem veszi, föl sem ismerték volna Jézust. János mondta neki, Mester, mi van veled? Hívjam a többieket, és meneküljünk. Jézus pedig válaszolta, ha még egyszer 33 évet élnék, tanítanék és gyógyítanék, az sem érne föl azzal, amit a holnapi napig be kell teljesítenem. Ne hívd a nyolcat, azért hagytam ott őket, mert ők ebben az elesettségben látva engem megbotránkoznának, kísértésbe esnének, sok mindent elfelejtenének és kételkednének bennem. Ti azonban láttátok megdicsőülten az emberfiát, ezért most teljes elhagyatottságában és elsötétedésében is láthatjátok. De virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek készséges, de a test gyönge. Ezt róluk és önmagáról mondta. Kitartásra akarta őket buzdítani, és hirdette nekik emberi természetének halállal való küzdelmét és gyöngeségének okát. Nagy szomorúságban egyebeket is mondott nekik, és mintegy negyed óráig velük volt, azután elhagyta őket. Egyre erősödő szorongással ment vissza a barlangba, ők pedig a kezüket nyújtották utána, sírtak, kezükbe temették arcukat, és kérdezgették, mi ez? Mi történik vele? Egészen elhagyatott. És akkor betakart fejjel nagy szomorúan imádkozni kezdtek. Az eddig történtek, mint egy másfél óráig tartottak azóta, hogy beléptek az olajfák kertjébe. Az írásban ugyan Jézus ezt mondja, egy órát sem tudtatok virrasztani velem. Ezt azonban nem a mi időmérésünk szerint kell értenünk. A három apostol, akik Jézussal voltak, eleinte imádkoztak, aztán elaludtak, mert gyöngeségük miatt kísértésbe estek. A nyolc apostol azonban, akik hátra maradtak a bejáratnál, eközben nem aludt. Jézusnak az este folyamán tett utolsó kijelentéseiben mutatkozó félelem nagyon nyugtalanná tette őket, és körbe járták az olajfák hegyét, hogy rejtekhelyet keressenek.